Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szolgálatuk után mindig az az érzésem, hogy áment kell mondani és befejezni, mert akárhogy is a lényegét elmondtad a versben, amiről én ma szeretnék veletek közösen gondolkodni. Engedjétek meg, hogy egy olyan kérdésről gondolkodjunk közösen, amit nem igazán szeretünk beszélni is, nagyon nehezen beszélünk erről, sem megélni nem okoz nagy örömet az ember számára. Ez a kérdés pedig az alázatnak a kérdése. Az a tapasztalatom, amikor beszélgetek testvérekkel, és ugye szóba kerül azt, hogy az Isten elvárja tőlünk, hogy alázatosak legyünk, nem igazán tudunk mit kezdeni, vagy nem akarunk mit kezdeni ezzel a szóval. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy számotokra mit jelent ez a szó, hogy alázat? Mit jelent az, amikor az Isten azt mondja, hogy legyetek alázatosak? Mit értünk ez alatt a szó alatt, hogy alázat? Örülnék, hogyha röviden egy-két gondolatot mondanátok ezzel kapcsolatban. Egyáltalán szóba állunk ezzel? Hogy az Isten azt mondja, az ige azt tanácsolja, hogy legyünk alázatosak. Mi fogalmazódik meg bennetek az alázattal kapcsolatban? De úgy kérném a választ, hogy én is halljam. Nem baj, ha nem megy, a végére kiderül. Köszönöm szépen, igen, ez is benne van. És még? Mit gondoltok? Igen, köszönöm, ez is benne van. Aztán még, tessék? Engedelmesség, igen, belefér ez is. És még? Köszönöm szépen, benne van. Azért csak foglalkoztat bennünket ez a szó, hogy mi is az értelme. És még?
A feladat és az alkalmatlanság.
Köszönöm szépen. Igen, ez is benne van. Nem tudom, hogy vagytok vele, találkoztatok már alázatos emberrel? Alázatoskodó emberrel? Milyen érzése van az embernek egy ilyen emberrel találkozni és egy ilyen emberrel beszélgetni? Tessék?
Volt egy betegem, aki állandóan bocsánatot kért mindenért. Azért is, hogy él. Tehát zavaró tud lenni.
Igen. Így van. Így van. Köszönöm szépen. És ha mi kerülünk ilyen helyzetbe, milyen érzésünk van? Jó érzés megalázottnak lenni? Bizony nem. Szeretjük elismerni, hogy kudarcot vallottunk? Szeretjük elismerni azt, hogy hibákat követünk el, és szembesítenek a hibáinkkal? Nem jó érzés. Nem jó érzés. Hát igen, ha eljutunk ide, reméljük, hogy eljutunk ide. Nagyon nehezen éljük meg, hogyha a renoménkon csorba esik, ugye? Mert hogyha ezt elismerem, hogy hibáztam, akkor az én tekintélyem csorbul. Az ember ezt nehezen hordozza. Különben én megnéztem a fogalmi szótárban az alázat szót, és ott ezt találtam: büszkeségtől mentesség, szelídség, szerénység, tudatában lenni saját korlátainknak. Ugye nagyjából elmondtátok ti is, hogy mi is ez. Mindezek miatt mégis menekülünk ezelől, az alázatról való beszélgetésről, az alázatnak a megélése elől. Nem jó érzés, nem szeretjük ezt az állapotot. Pedig van jelentősége, és hogy mi is a jelentősége az alázatnak az Istennel való kapcsolatunkban a végidején, Szeretném, hogyha kikeresnénk Péter első levelét, az 5. fejezetet, és ott az 5. és a 6. verset olvasnám, hogy mi is az alázat jelentősége az Istennel való kapcsolatunkban, és a vég idején is. Péter hogyan beszél erről? Péter első levele, 5. fejezet, 5. és 6. versét olvasnám. Hasonlatosképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Ugye tudjuk jól, hogy itt az annak idején az mire is utal, az utolsó ítéletre. Azt mondja, aki nem tudja megalázni magát, azt az Isten nem tudja elfogadni. De aki meg tudja alázni, azt mondja, annak az ítéletnél, azt mondja, felmagasztalja az Isten azt, aki ezt meg tudta tenni. Krisztus követői minden korban, én hiszem, hogy most is azért vagyunk itt, hogy őt dicsőítsük, hogy az ő nevének dicsőséget szerezzünk. Szeretnénk örömet szerezni neki. És ugye, ha megtekintjük Krisztus földi szolgálatát, mi volt neki az egyetlen célja? Ugye azon kívül, hogy bennünket megment, de kinek akart szolgálni ő ezen a földön? Kit akart ő a szolgálatával dicsőíteni? Az atyát, így van. Van-e különbség, különleges jelentősége a végidején az alázatnak? Mit gondoltok? Szeretném, hogyha kikeresnétek Sofoniás könyve 2. fejezetét, és ha kérhetném, hogy valaki felolvasná az első 3 verset. Sofoniás könyve 2. fejezet, 3 versét kérném szépen.
Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoldalmazhatok az Úr haragjának.
Köszönöm szépen. Ugye ez az ige is arról beszél, hogy az Úr haragjának tüze, az Úr haragjának napja, ama nap, és ez egyértelműen az utolsó ítéletről, a 7. csapás után következő időszakról beszél, hogy az Isten azért akkor tud megvédeni bennünket, akkor tud oltalom alá helyezni bennünket, hogyha megvan, tehát hogyha mi alázatos szívvel élünk. Nem tudom számotokra, mit mond a 3. vers, mi az érdekes ebben a Biblia versben? Hogyan kezdődik a Biblia vers? Nem különös? Mit akar ezzel az Isten nekünk mondani? Hogy ez nem egy természetes emberi tulajdonság, az alázat. Azt mondja, ezt keresni kell. Ezt meg kell tanulni. Ez nem a miénk, de a miénk lehet. A föld alázatosainak mit is mond? Hogy keressék az alázatot. Nem tudom, hogy vagytok vele, a hívő ember ugye mit is szokott mondani? Hogy azért én alázattal el tudom fogadni, hogy az Isten létezik, én szeretem az Istent, én szolgálok az Istennek. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy ez már alázat? Tudjátok, amikor Sofoniást olvastam, akkor döbbentem rá, hogy mire is hívja fel ez az ígevers a figyelmet? Azt mondja, az alázatosnak mondja, hogy keresse az alázatot. Mégis hogy van ez? A hívő ember azt hiszi, hogy alázatos. És az ige azt mondja, hogy az alázatosaknak mondom, hogy keressék az alázatot. Mit gondoltok erről? Ugye egyrészt az, hogy hiányzik, még a hívő közösségben is hiányzik, a világban meg hát ez nem is kérdés, nagyon sokszor. Tessék? Ismeretlen, így van. Mégis hadd kérdezzem meg, hogyha hiányzik, mi van helyette? ha nincs alázat, akkor mi van helyette?
Képmutatás.
Így van, képmutatás az én, az Isten elleni lázadás. Ugye mit is mondanak a kérkedő emberek? Ugyan hol van az ő eljövetelének, ugye a Péter második levele harmadik fejezetében, és azt mondja még az ige, hogy kész akarva. Tehát nem azt mondja, hogy nem szembesült ezzel, azt mondja, kész akarva nem akarnak erre figyelni. Azért hadd mondjam el nektek, hogy itt nem a világról beszél, hanem az Isten gyermekeiről. A világban olvassák a Bibliát? A világban ismerik az Istent? Nem. Nekünk mondja, hívő embereknek, azt mondja, hogy kérkedünk sokszor, Isten ellen lázadunk sokszor, nem mondjuk ki, tehát azt mondjuk, szeretjük az Istent, mégis mi jelzi azt, hogy lázadunk az Isten ellen? A mi viselkedésünk, ami reagálásunk bizonyos élethelyzetekre, amikor a szánkkal azt mondjuk, hogy mi szeretjük az Isten, de a mi viselkedésünk egészen mást bizonyít. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. A végidején az alázat olyan hiánycikk lesz, ami nem a világban, hanem az Isten népe között hiánycikk. Az Isten előtt önmagunkat megalázni, ez nagyon fontos. Keresni kell az ember számára az alázatot. Nem a világot kell alázatra felszólítani, hanem nekünk kell megtanulni az alázatot. És én hiszem azt, hogy ha jó hat, akkor a mi keresztény életünk a világra is hat. És ha mi tudunk alázatosak lenni, akkor az Isten el tud fogadni, és áldássá tudunk lenni a világ számára. Melyik is az az ige szakasz, ami rámutat az alázat hiányára a mai világban, a mai időnkben? Milyen időben élünk? Hogyan szoktuk megfogalmazni? A Laudícea. Mit mond magáról Laudícea? Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire. És mit mond rá az Isten? Nyavajás, így van, így van. Köszönöm szépen. Ez az igaz szakasz is azt erősíti meg, amit a Sofoniásnál olvastunk, hogy keresni kell, nem a miénk, megtanulható, és az életünk részévé válhat az alázat. Azok körében kell erről különösen beszélni, vagyis hát a mi köreinkben sajnos, mert ugye általában úgy vagyunk vele, hogy hát mi hisszük az Istent, mi szombatonként eljövünk a gyülekezetbe, mi szolgálunk az Istennek, mi megadjuk a kötelezettségeinket az Isten felé. Hát mi alázatos emberek vagyunk. Mi tiszteljük az Istent, mi megalázzuk magunkat az Isten előtt. És ahogy az előbb mondtam, szóval kimondjuk, de sokszor az életünk egészen mást bizonyít. Olvassuk még egy ígét Sofoniás könyvéből, Sofoniás könyve harmadik fejezetéből, a 11. verstől a 13. versig. Itt azt mondja Sofoniásnál az ige, azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem, mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek benned, és nem kevékedel többé az Isten szent hegyén. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felriassza őket. Miről beszél itt az ige? Mit mond? Azt mondja, hogy hát bizony tele vagyunk sokszor gyengeségekkel, de eljön az az idő, amikor hagyjuk magunkat megtisztítani az Istentől, és azt mondja, hogy amikor megtisztítottuk magunkat, azt mondja, minden olyat, ami az Istennel ellentétes, azt kizárja. ebből a közösségből, és hogyan mondja, marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében, akik nem önmagukba bíznak, akik nem azt mondják, hogy de hát nekem minden megy, én mindent megoldok, minden lehetséges, hanem akik elismerik, hogy szükségük van az Istenre, akik elismerik, hogy Isten nélkül szegények, akik elismerik azt, hogy Isten nélkül semmik, bemerik vallani, kimerik mondani. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, hagyja, hogy megtisztítsa az Isten, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelészik és lenyugszanak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levél 12. fejezete, 26-27. Versében ismerjük ezt. Azt mondja az Isten, hogy az Úr eljövetele előtt mindent megráz, és mi marad meg? Mit hagy meg? A mozdíthatatlant. A mozdíthatatlant. A zsidókhoz írt levél 12. fejezet 26-27. Verse azt mondja, hogy megtartja az Isten azokat, akik mozdíthatatlanokká váltak benne, az ő segítségével, az ő erejével, akik, tehát azokat tudja megtartani az Isten, akik igazán megalázták magukat, akik szegénynek, nyomorultnak látják magukat, akik elismerik, ahogy az előbb mondtam, hogy az Isten nélkül semmik, akik megtanulnak az Istenre támaszkodni, az Istentől várni. Hatalmas dolog. Milyenek vagyunk mi emberek? Az van megoldva, amit mi megoldunk. Nem? Ilyenek vagyunk. Mert sokszor találkoztunk olyannal, hogyha másra bíztunk, valamit nem úgy alakult, ahogy kellett volna. De mégis azt mondja, megtanulni az Istenre támaszkodni, és neki engedelmeskedni. Próbáljuk meg összegezni, hogy mi is a jelentősége az alázatnak az Istennel való kapcsolatunkban. És mi a különleges jelentősége az alázatnak a végidején? Én egy ígét szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni, Lukács evangéliuma első fejezet 53. verse, ami így szól, ugye itt Mária énekéről van szó, egyértelműen fogalmaz, éhezőket töltött be javakkal, és a gazdagokat küldte el üresen. Mit akar ezzel mondani ez az ige? Aki elismeri a szegénységét, elismeri azt, hogy rászorult az Istenre, azt mondja, aki éhezi mindezeket, azt mondja, azokat az Isten be tudja tölteni. De aki azt mondja magáról, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, azokat kénytelen, üresen elengedni az Isten. Fontos, nagyon fontos ez, hogy megértsük, hogy az Isten ott áll, és szeretne segíteni, szeretne áldást adni, de nem tud mit kezdeni velünk, amikor mi nem ismerjük fel a szükségünket. Nem ismerjük fel azt, a valódi állapotunkat. Ez mindenkor igaz volt, de különösképpen az utolsó időszakban nagyon igaz. Az alázat különleges hiányzik, nem jellemző sem az életünkre, sem gondolkodásunkra. Csak az áll meg a végidőben, ugye, ahogy említettem a zsidókhoz írt levélben, aki megtanulta, hogy nem a maga erejére, hanem az Istenre támaszkodik, és az Istenbe kap egy olyan stabilitást, hogy mozdíthatatlanná válik. Aki megtanulta, hogy teljes mértékben az Istenre utalt. Hogyan hat a megpróbáltatás arra, azokra az emberekre, akik nem tanulták meg az alázatot. Amikor egy embert egy helyzet éri, hogyha nem ismeri az Isten szeretetét, és nem ismeri az Isten kegyelmét, nem tapasztalta meg az Isten közelségét, ha egy ilyen helyzet éri, hogyan szokott reagálni rá?
Bepánikol.
Egyrészt bepánikol, aztán van, aki nem bepánikol, hanem... Indulatos. Így van, köszönöm szépen. Tehát lehet az, hogy szorongóvá válik, de az is lehet, hogy teljesen az ellenkezője, hogy indulatos lesz, hogy mindent és mindenkit bánt és haragszik, és tele van dühvel az Isten felé, hogy ha az Isten szerető Isten, akkor az Isten ilyen nem tesz. Éppen tegnap este volt egy ilyen beszélgetésem, egy családon belüli nehézség, az egyik lánya halálán van annak a barátkozónak, a másik lányának pedig egy olyan élettársa volt, aki verte a gyerekeket, és elküldte otthonról a férfit. Tehát tragédia és dráma, és ő is nagyon beteg, és azt mondta, hogy én miért vagyok mindig mostoha gyereke az Istennek. Én nem akarok többet az Istenről olvasni, az Istennel foglalkozni. Döbbenetes, hogy mit vált ki. Én hiszem, hogy lecsendesedik, mert már sok éve ismerem őt, de akkor is ezek az indulatok, amit a tehetetlenség, ami hoz ki az emberből, hogy nem tapasztalta meg az Isten szeretetét, nem engedte, hogy az Isten körbevegye őt, mert ugye majd ő elrendezi, majd ő elintézi, ilyenek vagyunk. De amikor elismerjük, hogy szükségünk van az Istenre, és engedjük, hogy hasson az Isten a mi életünkre, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy bár nehézségek vannak, bár nyomorúság van, de az Isten ott van ezekben a helyzetekben is velünk. Nem tudom, hogy vagytok vele, de hamarosan véget ér a kegyelmi idő, és úgy kell az Isten közösségében lennünk, úgy kell rá támaszkodnunk, hogy megtapasztaltuk az ő kegyelmét. Ha nem szerzünk tapasztalatot, hadd kérdezzem meg tudunk állni? Nem. Így van, nem tudunk megállni. Jó lenne, ha megtanulnánk, hogy a bűneinket rendezni kell, a kegyelmi idő lezárta alatt már nem lesz erre alkalom. Nagyon sokat jelent nekem ez az ige, amit most felolvasnék, Timóteushoz írt első levél 5. fejezet 24. verse. Néhány embernek a bűne nyilvánvalóvá lesz, és előtte megy az ítéletre, némely embernek pedig, ugye némely ember pedig követi az ő bűne. Melyik embernek megy a bűne ő előtte az ítéletre? Amiért bocsánatot kért, amit elrendezett az Istennel. Az viszont, amit nem rendezett, az a háta mögött megy, és... Tessék? Igen, terhel, így van. És hát egy kicsit úgy terelgeti is az ítéletre az embert, ahol nincs reménysége az embernek. Min múlik ez, hogy az ítéletre előttem megy a bűnöm, vagy mögöttem jön? Mit nem szeret az ember? Én kicsit máshogy fogalmaztam, de a lényeg ez, tudok-e szembenézni saját magammal? Belemerek-e nézni abba a tükörbe, amit az Isten elém tart? Szeretünk belenézni és meglátni a valóságot? Azt hiszem, már itt is elmondtam, hogy amikor reggel fölébredünk, szeretünk a tükörbe nézni? Nem igazán. Ugye szeretjük rendbe tenni magunkat, mert alig tudjuk elfogadni a valóságot. És mit mond? Azt mondja, hogy ha tudok szembesülni azzal, és nem azt próbálom megmagyarázni, mert erre nagyon-nagyon alkalmasak vagyunk, hogy védekezem, hogy azért történt ez, mert XY így viselkedett. Ha nem így viselkedett volna, akkor nem lenne bennem ez. Nem reagáltam volna így. Mindent és mindenkit felhasználunk, hogy megmagyarázzuk az Istennek, hogy ezt miért tettük. Hadd kérdezzem meg, magyarázat van a bűnre? A bűnt meg lehet magyarázni? Ha megmagyaráznánk, nem lenne bűn. Nem lehet megmagyarázni a bűnt. De ha folyamatosan ott van, hogy a hibáinkat nem ismerjük el, és másokra próbáljuk ezt a terhet tenni, az Isten nem tud megszólítani bennünket, és nem tud rajtunk segíteni. Mi is az alázat? Mit értünk mi alázaton? Mit jelent a fogalom? Ez a fogalom, hogy alázat. Szeretném, hogyha Péter apostol első levele második fejezetét keresnénk ki, és a 20. versről a 24. versig olvasnám. Ugye sok mindenről beszéltünk már a kezdetén, de ez a péteri ige szakasz, ez hatalmas dolgokat tár az ember elé. Péter apostol első level második fejezet 20. versétől olvasom az igét. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezvén, arcul veretvén tűrtök, de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog az Istennek. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett, értetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyulánk meg. Mit is mond ez az íge? Aki nem maga akarja irányítani az életét, aki engedi, hogy maga az Isten uralkodjon az élete fölött, hogy az Isten akarata érvényesüljön az egész életében. Nem könnyű. Nem könnyű, mert mit kell megtagadnunk? Azt az ágaskodó ént, amit nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Vajon az alázat alázatoskodást jelent? Az alázatoskodó ember őszinte? Köszönöm szépen. Lehet, hogy van olyan, akinek a természetéből fakad, de általában valami miatt teszi ezt, hogy alázatoskodó legyen, hogy vagy a célját érje el, vagy helyzetbe tudja magát hozni. Tehát sok mindent lehet ezzel kapcsolatban mondani. Amikor Isten előtt megalázzuk magunkat, amikor az Isten előtt őszintén meg tudunk nyílni, és nem próbáljuk másra terelni a mi gyengeségeinket, nem menekülünk, amikor szembesíteni akar, mentegetőzés, menekülés nélkül odaszánjuk magunkat az engedelmességre, akkor tudunk majd helyesen viszonyulni, és nem menekülni, hanem szembesülni, amivel az Isten szembesíteni akar. Szeretném megkérdezni tőletek, az Isten azért akar szembesíteni, mert ő örül, hogyha rámutathat a mi hibáinkra? Miért szembesít az Isten a mi gyengeségeinkkel? Miért akar szembesíteni mindezekkel? Hogy ne legyen. Én így fogalmaztam meg magamnak, mert még menthetők vagyunk, mert még menthető az ember az Isten számára. Gondoljatok bele, ha már nem adja ezeket a lehetőséget, nem hoz helyzetbe, nem szomorú állapot? Akkor már az Isten sem tud értünk tenni semmit. Nem kellemes, de örüljünk neki, ha az Isten szembesíteni akar. Mert ez azt jelenti, hogy az Isten még nem mondott le rólunk, hogy még küzd értünk. És akkor ha helyesen tudunk viszonyulni, akkor az Isten fel tud bennünket magasztalni. És akkor fog mindez megvalósulni, hogyha hallgatni megtanultunk az Isten szavára, az Isten tanácsára. Szeretném, hogyha felolvasnánk egy Filippi beli ígét, Filippi levél második fejezet harmadik versétől a 8. és ezt most kérném, hogy valaki olvassa fel. Mert ez az ige szakasz megmutatja, hogy az alázat és az engedelmesség az egyvé tartozik, az nem választható ketté. Tehát Filippi 2-ben a 3-tól 8. versig.
Semmit nem cselekedjél versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ki magatoknál. Ne nézze ki a magatoknál, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megülősíti szolgai formát félénkből, emberekhez hasonlóvá lépni, és mikor olyan állapotban találkozott, mint ember,
Igen, hogy vagyunk mi? Hatalmas dolog, ami itt van, és hadd mondjam el nektek, hogy egyre jobban azzal szembesülök az igével kapcsolatban, hogy mindenre van válasza a Bibliának. Minden élethelyzetre, minden problémánkra, minden küszködésünkre. És ez az ige szakasz is valahol azt akarja megértetni, hogy valamilyen, tehát hogy el kell arra a szintre jutni, ahova Jézus is eljutott, hogy amikor a nehézségekkel szembe találta magát, akkor ugye győzelemként élte meg még a kereszthalált is. Győzött minden felett, példát mutatva, hogy az Istenbe kapaszkodva lehet mindezeket megtenni. De mi milyenek vagyunk? Lehet, hogy beismerjük és elismerjük, hogy hibáztunk, vagy bűnt követtünk el, és akkor mi már azt hisszük, hogy hát mi alázatos emberek vagyunk, mert elismertünk. Jézus, mikor olyan állapotba találtatott, mint ember, megalázta magát, hogyan folytatódik? Köszönöm szépen. Tehát az alázatot mi kell, hogy kövesse? Az engedelmesség. Azt, hogy én elismerem az alázatot, én ezt így fogalmaztam meg magamnak, hogy ez a küszöb, ez az előszoba. De ezen túl kell lépni, át kell lépnünk, és ha átlépem, az azt jelenti, hogy elfogadom, hogy az Istennek engedelmeskedni fogok. Az igazságban való járás, a szeretethez való ragaszkodás teszi az embert a másik emberrel kapcsolatos viszonyban egy olyan személyé, aki nem csak megéli, hanem éli is, és bemutatja, hogy mit jelent az Isten közelsége az ember számára. Amikor belekerül az ember egy megalázott élethelyzetben, egy kiszolgáltatott élethelyzetben, mikor az ember szívvel lázunk egy ilyen élethelyzet, nem tudom, hogy vagytok vele, amikor nehézségek jönnek, szinte az egyikből még levegőt sem tudtunk nagyon venni, már beleestünk a másikban, nem hangzik el sokszor rajtunk, vagy a szánkból, hogy már megint én. Már megint velem történik, már megint én vagyok ilyen nehéz helyzetben. Hányszor hagyja el a szánkat ez? És mert emberek vagyunk, mert sajnos esendők vagyunk, és a terheket nehezen tudjuk hordozni. Jó lenne, ha eszünkbe jutna az ige, és úgy szeretném, biztos, hogy ismeritek, de szeretném, hogyha úgy emlékezetünk csarnokába felírnánk Zsoltárok könyve 113. részében az 5. és a 6. verset olvasom. Kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szint menjen és földön. Tudjátok, amikor ezzel az ígével találkoztam, úgy hát megdöbbentem, hogy az Isten, aki mindenek teremtője, fenntartója, mit tett? Megalázta magát. És mit jelentett ez a megalázása, hogy az Isten megalázta magát? Mit jelentett az ember számára? Legyen szavával teremtett. Így van? És a következő szavával el is pusztíthatta volna a földet. Nem így van? De milyen az Isten? Inkább vállalta a nehézséget. Fájdalmas volt neki az egyszülött fiát leengedni, és végignézni a szenvedését? Fájdalmas volt. De az ember érdekében, mert úgy szerette az embert, azt mondja, megalázta magát, hozott egy olyan döntést, hogy elpusztíthatnám, de nem pusztítom el, hanem az én egyetlen egyemet odaadom azért, hogy az ember menthető legyen. Igaz, hogy nem hasonlíthatjuk össze a mi alázatunkat az Isten alázatával, de olyan szempontból igen. Mit is mond ugye Jézusról is, hogy a Filippi 2:8, amikor olyan állapotban találtatott, mint ember megalázta magát, engedelmes volt. És itt szeretném ezt egy kicsit olyan szempontból megvilágítani, Ugye az Istené azért más volt, mert ő nem volt bűnökkel terhelt. Tehát ő teremtett és fenntart. És a mai napig ezt teszi, de mégis alázattal hozott egy olyan döntést, hogy menti az embert a nyomorúsága ellenére. Mi csak a bűneinkkel szemben tehetjük meg ugyanezt. Ugye mit is akar ez megértetni velünk? Azt, hogy van egy helyzet. Elkövethetem a bűnt, lehetek engedetlen az Istennel szemben, mert most nekem esetleg ilyen hangulatom van, vagy úgy hozza a helyzet, de mégis mit mondhatna, vagy mit mondjon ki az ember? Megtehetném, de mivel az Isten ennyire szeret, nem teszem meg. A választási lehetőség ott van az ember számára, hogy valamit megtehetnék, de az Istenre való tekintettel, az Isten iránti szeretetem miatt nem teszem meg. Választhatom a jót, amit nem mindig örülünk a jó útnak, mert nehezebb. Választhatom a könnyűt, de azzal magamnak és az Istennek fájdalmat okozok. De azt mondja, hogy ha én választom a jót, hova vezet engem a jónak a választása? Hogy a manapon mit tesz velem az Isten? Igazol. Vagyis fel tud emelni. Fel tud emelni az Isten. Szeretnék három szemét megemlíteni, csak az ige helyeket mondom, hogy is jön létre az alázat. Filippi 2:8 mit is mond? Jézus magát alázta meg, azt mondja, megalázta magát. Aztán Királyok első könyve 21. fejezetében a 20., 25., 27-től 29. verseit Akhábról beszél, ugye, amikor jogtalanul elvette Nábot szőlőjét. Sok minden van, és az Isten szembesítette, és mit tett? Akháb. Ott is azt olvassuk, hogy megalázta magát. Zsákba öltözött. Megalázta magát az Isten előtt. És mit mondott az Isten? Hogy a te életedben nem jön ez az ítélet a népre, hanem majd csak, hogyha te már nem leszel. Aztán még egy ígét szeretnék. Dániel 5:18-22 Belsazár. Ki volt Belsazár? Kinek a rokona? Nabukodonozor. Hogyan tanította meg az Isten Nabukodonozort őt tisztelni? Ugye hatalmas személy volt, hatalmas gazdagsággal, és mit tett az Isten? Úgy mondjátok, könyörgöm, nem hallom. Megőrült, igen, megőrült. Igen? És hogyan olyan szépen mondja ez ige, hogy meddig szenvedett így, amíg fel nem tudta a tekintetét emelni, elismerve, hogy az Isten van, és az Isten igaz, és létezik. És ami csodálatos, hogy ez alatt a 7 év alatt volt trónfosztás? Nem, még csak az árnyéka sem volt arra, hogy valaki elvenni a trónt. Az Isten őrizte. De Nabukodonozor megtanulta az Isten szeretetét, az Isten kegyelmét, alázatot tanult az Isten felé. És mit mond az ő fiáról? Azt mondja, és Belsazár nem alázta meg magát. Ő nem alázta meg magát, és az Isten meg tudta őt menteni? Nem. Ugye a bűneinek következménye beteljesedett rajta. Isten nem tud minket megalázni úgy, ahogy az Isten szeretné. Az Isten nem aláz meg bennünket. Hadd kérdezzem meg, akkor mégis hogy jön létre az alázat? Nem tudom, hogy vagytok vele, ti is tapasztaljátok, hogy helyzetbe hoz az Isten. Mindig belehelyez egy olyan helyzetbe, ahol szembesülni kéne, hogy meg kell magunkat alázni, és a jó fele dönteni, és nem a rossz fele. Az Isten próbál, késztetni tud rá, példát adni tud ezzel kapcsolatban. Az Isten tud egy olyan helyzetet teremteni, ahol ezzel szembesítene, de a döntés kié. A döntést mindig én hozom meg. hogy vagy engedelmeskedek az Istennek, vagy pedig nemet mondok az Istennek, de helyettünk nem tud megalázkodni. Gondolkodjunk el azon, nekem kérni kell, hogy az Isten alázzon meg, vagy pedig nekem kell kimondani, hogy én megalázom magam az Isten előtt. Melyik a jó? Mert az Isten amúgy is próbálkozik, tehát hogyha én nem mondom ki ezt, próbál, ahogy Belsaszárnál, tehát próbált a helyzetbe hozni, hogy szembesüljön önmagával, de ugye az egyik nem tudta megalázni magát, a másik meg tudta. Én így összegeztem, és így fogalmaztam meg végszóként, hogy az embernek tulajdonképpen az lenne a normális állapota, hogy megalázza magát az Isten előtt. És ez a megalázás, ahogy mondtam nektek, hogy nem az az alázatoskodó megnyilvánulás, hanem azt, hogy én meghozom az én döntésemet, hogy én az Istennek engedelmeskedem, az Isten útját választom, és az Isten lehetőségeit, amivé akar tenni engem, megengedem, hogy az én életemben mindezeket véghez vigyem. A Krisztus példázataiból szeretnék nagyon röviden pár gondolatot felolvasni. Ugye itt a farizeussal kapcsolatban írja, azt mondja, a lelkét önigazultság páncélja vette körül, amelyen Isten nyilai az angyalkél hegyezte, és irányította nyilak sem tudtak áthatolni. Aztán tudnunk kell, milyen állapotban vagyunk, különben nem érezzük szükségét arra, hogy Krisztusra, az Úrra szükségünk van. Aztán még azt, hogy nagyon sokszor az önelégültségünk akkora, hogy míg Istennek lelki szegénységről beszélünk, lehet, hogy szívünket majd szétveti a görg felsőbbrendű alázatosságunk, igazság érzetünk miatt. Az igazi önismeret csak egy úton lehet, hogyha Krisztust szemléljük. És egy befejező gondolat, és tehát érdemes végigolvasni ezt a fejezetet is, a 105. oldaltól kezdve. Azt mondja, nyomorúságunkban hittel, minden magabízást megtagadó hittel kell megragadnunk a végtelen Isten hatalmát. Nagyon jó lenne, hogyha megértenénk ezt, hogy az Isten nélkül elveszünk, de az Istennel együtt mindannyian örök élet ajándék részesei leszünk. Emberi lények, akik igyekeznek átalakulni Isten képmására, a menny tárházából olyan csodálatos erőt kapnak, amellyel magasabbra jutnak, mint az angyalok, akik soha nem buktak el. Tehát minden az ember rendelkezésére áll ahhoz, hogy megtanulja, jelleme része legyen az alázat. És azt mondja, olyan erőt kap, és ez engem, különben engem is meglepett, ahogy végigolvastam, mert olvastam már, de nem mindig kapja meg az embert ez a gondolat, de ez egy meglepett. Azt mondja, meddig tud emelkedni? Azt mondja, még az angyaloknál is magasabbra, mert olyan erőt ad az Isten, mert az Isten tudja, hogy az ember mivel küzd. És hogyha az ember meghozza azt a döntést, hogy én alázattal elfogadom, hogy az Istennek engedelmeskedem, olyan hatalom részese leszünk, amely mozdíthatatlanná válik, és az Isten meg tudja tartani annak idején. Kívánom azt, hogy a Jóisten segítsen mindannyiunkat ahhoz, hogy bár nem könnyű az énünkkel való harc, nem könnyű az alázat elfogadása, elismerése, de az Isten azt várja el, hogy engedjünk neki, hogy ő áldás lehessen mindannyiunk életére az ő kegyelméből. Amen.
Kedves testvérek, kívánom valamennyiünknek, hogy tudjunk alázatot tanulni a jó Istentől, és őrizzük meg a halottakat a szívünkben. Isten tiszteltünk végén a 206-os számú ének első 3 versét énekeljük, majd Judit testvérnő imája után a 6. verset. 206-os számú ének első 3 versét kérjük.
mindenható atyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy annak ellenére, hogy az alázat hiányos a mi életünkben, te mégis szeretsz bennünket, mégis próbálod megértetni velünk azt, hogy eljussunk oda, hogy igazán olyan alázatra jussunk, amilyet te szeretnél a mi életünkben látni. Mindenható atyánk, add, hogy ne felejtsük el azt, hogy te is meghoztad a te döntésedet, bár eltörölhetted volna az embert a földdel együtt, de te hoztál egy áldozatot, mert szereted a te teremtményedet. Segíts abban, hogy az irántad való szeretetünk késztessen arra, hogy mindig a jót, a jobbik részt tudjuk választani. Nem könnyű, nélküled ez sem megy, mert az ember énje, az ember akarása nagyon erős. De köszönjük, hogy te megígérted, hogy kész vagy segíteni. Kész vagy bennünket eljuttatni erre a szintre. Olyan erőt tudsz az ember számára adni, amivel győzelemre jutunk a gyengeségeink felett. Mindenható atyánk, segíts nekünk. Én hiszem, hogy szombatról szombatra azért vagyunk itt mindannyian, mert vágyunk arra az országra, arra a békére, amit te előttünk bemutattál. Vágyunk egy olyan életre, ahol nincs rossz, ahol nincs fájdalom, ahol nincsen indulat, harag, semmi olyan, ami az emberi közösségeket megrontja, hanem van béke, szeretet, egymás iránti tisztelet és hála mindazért, amit te az emberért megtettél. Mennyei atyánk, segíts, hogy az alázat, a jobb rész választása mindannyiunk életében gyakorlattá váljon, hogy te az örömödet megtalálhass bennünk. Köszönjük, hogy segítesz, köszönjük, hogy arra vágysz, hogy menthesd az embert, add, hogy mindannyian engedni tudjunk neked, részesei lehessünk ezeknek a győzelmeknek, és részesei lehessünk annak az ajándéknak, amire minden embert szeretnél eljuttatni, az örök élet ajándéka. Hálásak vagyunk neked azért, hogy szeretsz bennünket, hogy a bukdácsolásunk, a gyengeségeink ellenére körül akarsz venni, segíteni akarsz. Add, hogy értékeljük, hogy nem mondtál le rólunk, és segíts, hogy élni tudjuk azt az életet, amit te szántál mindannyiunknak. Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk, köszönjük, hogy küzdesz értünk, és köszönjük, hogy arra vársz és arra vágysz, hogy engedjük neked. Adj erőt, hogy meg tudjuk tenni a Jézus nevében. Amen.
A megkezdett ének 6. versszakát énekeljük.
És kegyelme maradjon velünk, és az ének utolsó sorával szeretném mondani, hogy látja mind a fényhonyát, ki szívét néki adját, mindannyiunk életében legyen gyakorlat.